nem kell kivinni őt, mert hozzá vagyunk szokták elni a buszhoz, de nyugodtan lehet elég betűzni. Nehogy még megfázol. A 201-es dicséret.
gyülekezet, gyülekezet Isten szent igéjét Mózes első könyvének az 50. fejezetéből olvasom. Kérdezem, hogy lehet-e így hallani engem, mert egy picit túlságosan le lett tekerve a... Nem? Nem hallani engem? Vagy... De igen? Távol is? Jó. Tehát Mózes első könyve 50. részéből olvassuk igét. Tessenek előbbre jönni, itt vannak még helyek. Az egész sor itt például elől teljesen üres. Úgyhogy tessék helyet foglalni. Isten áldja meg az ő igéjét, annak hallgatását itt, és a távolban is. Mózes első könyve 50. részének 15. versétől ezt olvassuk. Amint látták József bátyjai, hogy az ő atyjuk meghalt, ezt mondták, hát ha gyűlölni fog minket József, és visszaadja nekünk mindazt a gonoszt, amit rajta elkövettünk. Üzenetet küldtek azért Józsefhez mondván, a te atyád megparancsolta nékünk az ő holta előtt mondván, így szóljatok Józsefhez, kérünk téged, bocsáss meg a te atyád fiainak vétkét és bűnüket, mert gonoszul cselekedtek te ellened. Most azért bocsáss meg azoknak vétkét, akik a te atyád Istenét szolgálják. József pedig sírt, és mondta, mikor ezt mondták neki, járultak pedig ő hozzá az ő testvérei, és leborultak előtte, és mondták, imé mi a te szolgáid vagyunk. József pedig mondta, ne féljetek, avagy Isten gyanánt vagyok-e én. Ti gonosz gondoltatok én ellenem, de Isten azt jóra gondolta fordítani, hogy cselekedjék úgy, amint ma, hogy sok nép életét megtartsa. Most annak okáért ne féljetek, eltartalak én titeket és a ti gyermekeiteket, és megvigasztalta őket, és a szívükre beszélt. Kedves gyülekezet, nagyon jó, hogy a hálaadás napján ilyen nagy és fontos kérdéssel foglalkozhatunk, amiért Zsuzsa imádságot is kért, ez a 70x7-nek a tanulsága, hogy hogyan is működik a világ, amiben időnként megsértjük egymást, és ilyen szempontból is kétfelé bontható a világ, sok más szempontból is. Vannak férfiak, és vannak nők, vannak alacsonyak, magasak, és vannak olyanok, akiket megbántottak, és olyanok, akik megbántanak másokat. De olyan szempontból is lehetne szemlélni a világot, hogy igen, és aztán vannak olyanok, akik megbocsátanak. Nem akarom a másik felét mondani, ami azt jelenteni, hogy is vannak olyanok, akik meg nem tudnak megbocsátani, pedig ez az igazság. Ennek az igének a kapcsán én három dologról szeretnék ma szólni. Az egyik József útja odáig, hogy meg tudjon bocsátani a testvéreinek. A másik dolog, amiről szólnék, a testvéreknek az útja ahhoz, hogy a kiengesztelődésre eljussanak, és a harmadik dolog pedig a szenvedésnek az értelme és haszna, egy természetesen egy kimeríthetetlen téma, és nem is biztos, hogy mindig választ tudunk találni a miértünkre, de mégis megpróbáljuk ennek az igének a kapcsán valahogy értelmezni ezt a kérdést. Lássuk az első dolgot. József 17 éves volt, amikor az apja elküldte, hogy nézze meg a testvérei, hogy vannak. Nyájakra vigyáztak József testvérei, idősebb testvérei, valószínű a legkisebb fiú otthon lehetett, Benyámin. Tehát 10 fiú távol nyájakkal, jókkal, kecskékkel és egyéb jószágokkal legeltettek. Nagy területet kellett mindig bejárni ahhoz, hogy ennivalót találjanak az állatoknak. Nem véletlen a 23. Zsoltárnak ez a szép gondolata, a füves legelőkre terelget engem, áldja a bárány a pásztort ezért, mert nem kis dolog elérni ezt. József napokig bolyong a pusztában, és mond akkor egy nagyon érdekes mondatot, ami különös jelmondatává lesz, lehet az ő történetének. Találkozik egy emberrel, akit aztán a hagyomány angyalként azonosít, és érdeklődik a fivérei helye iránt, mikor az illető rákérdez, hogy mi dolga is arrafelé, akkor azt mondja, hogy keresem a testvéreimet. Nagyon fontos mondat ez, keresem a testvéreimet. Jó lehet, hogy abban a pillanatban József egyszerűen csak a feladatot akarta teljesíteni. Az apja megbízta, hogy nézzen testvérei után, akik nagyon rossz kapcsolatban voltak vele, nem láttak más benne, csak gonosz, árulkodó személyt, aki rossz híreket visz az apjuknak felőlük, és volt ebben valami, igen, egy árulkodós, szerepét túlértékelő kamasz volt József, tele nagyra nőtt egóval, és ennek volt nyilván alapja is, az apja őt tekintette első szülöttjének, hiszen Ráheltől az eredetileg elvenni szándékozott szerelmes feleségétől született József, már nem is élt akkor ebben az időben, és József, akinek a cifra ruhája is jelentette, hogy nem a többiek egyenruhájában, egyforma ruhájában van, tehát ő az, akivel a jószágkereskedőknek tárgyalni kell, hogyha esetleg együtt vannak a férfiak, mert őt tekinti az apa elsőszülöttnek. Ebben a dédelgetett helyzetében hirtelen egy hatalmas törést tapasztal, és ez a mondata, hogy keresem a testvéreimet, aztán végigkíséri őt élete következő másfél évtizedén is. Először meg akarják ölni a testvérei, aztán kegyelemből eladják rabszolgának, hogy melyik a rosszabb a kettő közül, ezt találgathatjuk, de lehet, hogy voltak Józsefnek olyan pillanatai, amikor vágyott arra, hogy bárcsak inkább megölték volna. Szörnyű dolog a rabszolga sors. Egészen kicsiben, kisgyerek korunkban átéljük, amikor korlátozzák a szabadságunkat, vagy diktatúrák idején. Szokott az ember ilyesmit érezni, megmondják, hogy mikor hagyhatjuk el az ország területét, megmondják, hogy hova mehetünk tanulni. Az idősebbek ezt átélték, ezeket a tapasztalatokat. Bizony nagyon nehéz dolog ilyen csökkentett szabadsággal rendelkező állampolgárnak lenni, és a rabszolgák ilyenek. De az Úr Józseffel volt, és ezt sokáig talán gúnyolódásnak is tekinthette volna, ezt a megállapítást. Mit jelent, hogy az Úr velem van, hogyha annyi bántás és hátrány ér? És ami még nehezebb volt József számára, az, hogy úgy érezte, nem érdeklődik utána a családja. Azért az nem volt egy olyan nagy zsúfolt világ, mint a mai. Ha Jákob csak egy kicsit is sejtette volna, hogy a véres ruha, amit a fiai hoznak, az nem Józseftől származik, éjjel-nappal kereste volna Józsefet, és elment volna azokra a pontokra, és így egészen biztosan Egyiptomba is, ahol megfordulnak a kereskedők, de ő azt hitte, hogy a fia meghalt. József nem tudott erről semmit, csak tele volt a lelke keserűséggel, amiatt, hogy az apja nem keresi. Napokban került a kezembe Margit Jóvoltából Kati Marton könyve Wallenbergről, és az ő életének a legszörnyűbb, legtragikusabb része Wallenberg életének az az idő, ki tudja milyen hosszú idő, amit a Szovjetunióban, Moszkvában és aztán a Gulágon eltöltött, és a legfájdalmasabb ebben, hogy úgy érezhette, nem érdeklődik utána Svédország, és nem keresik őt igazán a rokonai sem, az édesanyja éjjel-nappal esztette, de nagy hatalmú családja lemondott róla, és Svédország is valamilyen homályos alkut köthetett, ami miatt nem bolygatták az ő történetét. Szörnyű lehetett így élni, azt mondhatjuk, hogy talán szerencséje volt, ha csupán 2 évet töltött el ebben a szörnyűségben, az a szovjet hír szerint 47-ben szívelégtelenségben halt meg. Egy igazán sportos, alkatú, fiatal férfi, nagyon nehéz elképzelni ezt a történetet, de menet közben is többektől jött hír, hogy látták. Szörnyű dolog lehetett átélni azt, hogy nem érdeklődnek felőle. És József is ezt gondolta, és tele lehetett a szíve az atya iránti haraggal is, és ezért nevezte egyik gyerekét így, hogy elfeledtette velem az Isten az én atyám egész házát. Az otthonomat és apám egész házát. Újat kezdek, lezárom ezt a fejezetet. Ő csak gondolta persze ezt. Rengeteg dolga volt alkirályként ott Egyiptomban, és biztos, hogy a sok tevékenység segített neki átlendülni ezen a szörnyű emléken, de el akarta felejteni a családját. És akkor egyszer csak felbukkannak a fivérei, nem ismerik meg a testvérüket, akinek nyilván kis ragasztott szakálla van, ki van festve a szeme, egészen úgy néz ki, mint az egyiptomiak általában, és a fivérei, amikor összefutnak vele, akkor egy hatalmas embert látnak, nagy hatalommal rendelkező embert látnak, aki valamiért ismerősnek tűnik a számukra, foglalkozik velük minden esetre, nem hiszem, hogy minden vevővel külön tárgyalt volna ez a nagyhatalmú úr, de az ő figyelmük, az ő csapatukra felfigyelt, és külön foglalkozott velük, meg voltak rendülve, és aztán pláne, amikor kémeknek állította be őket ez a nagyhatalmú egyiptomi ember. Meggyőződésem, hogy Józsefnek fel kellett dolgozni azt, ami vele történt. És ne gondoljuk, hogy a szentek nem emberek. Hogy József azt mondta, hogy mit nekem az a 10-valahány év börtön, amit a fivéreim jóvoltából el kellett szenvednem, hogy elvesztettem a családomat és mindent. Kárpótolt az Isten, gondolhatta volna magában, és ezért hát nem érdekel engem, hogy mi történt velem. Nem így van. Nyilvánvaló, hogy a szívében gyűlölet volt a testvérei iránt. És úgy érezte, hogy szoktuk volt gyerekkorunkban mondani, hogy ez vért kíván. Hogyha az embert megbántották, verekedtünk sokat gyerekkorunkban. Ez vért kíván, mondtuk félig meddig tréfásan, de bosszúért liheg az ember, és szeretne megnyugodni. Az igazságszolgáltatást is nagy részt erről szól. Valahogy ki kell elégíteni az embernek a bosszú vágyát. Elégtételt kell adni. Milyen sok családban van testvérek között ilyen feldolgozatlan konfliktus, vagy nem testvérek, hanem családtagok között, és vonszoljuk egy életen át magunkkal ezt, elégtételt szeretnénk kapni. És József is elégtételre vágyott. Én azt is el tudom képzelni, hogy az első letartóztatásban, amikor Simeont megkötöztette és túszul ott tartotta, benne lehetett egy ilyen tehetetlen harag. Könnyen lehet, hogy Simeon volt az, aki annak idején leginkább szorgalmazta, hogy őt öljék meg. Ugye nem az ő ötlete volt az, hogy rabszolgának adják el, de ez egy nagyon vad fiú volt, egy kezelhetetlen indulatú vad fivér, és Józsefben ott dolgozhatott a bosszú, és lassan-lassan jutott el oda egy hosszú munka után, lelki munka után, amit önmagában elvégzett, hogy végül leleplezhette önmagát, és ki tudta mondani, hogy ne bosszankodjatok a történtek miatt, mert Isten akarata volt, hogy én ebbe a helyzetbe kerülhettem, és most szeretnék nektek segíteni. Nem olvassuk azonban azt, hogy a fivérek bocsánatot kértek volna tőle. Csak elbeszélgetett velük József. nem mondta, hogy akkor itt most az a pillanat következik, amikor hát mit is akartok mondani nekem? Akartok-e valamit mondani? Ugye, ahogy ezt sürgetni szokták azok, akik meg vannak bántva, és jogosan várnák el, hogy a másik hát valahogy bocsánatot kérjen. Elbeszélgettek vele, meg voltak szeppenve, József pedig meg volt rendülve, és boldog volt, hogy újra egyesülhet a család. Nagyon sok jó dolog történt itt, és mindenki biztos lehet abban, és lehetett akkor is, hogy a testvérek nem fognak még egyszer ilyen bűnt elkövetni. De a bűnnek az abbahagyása, vagy az, hogy a dolgok nyilvánosságra jutnak, nem jelenti azt, hogy el is van rendezve a történet. Hogy Józsefben elrendeződtek-e a dolgok, erre azt mondhatjuk, nem is olyan óvatosan, hogy igen. Hogy ő feldolgozta magában a történteket. Hogy ő utólag megértette, hogy mi volt az apja szerepe. És utólag megértette, nagyon világosan megértette, hogy Isten máshogyan nem tudta megoldani azt, hogy ő ebbe a fényes pozícióba kerüljön. És ez olyan jó lenne látnunk, és most egy kicsit Józseftől eltanultunk, hogy azoknak, akik Isten szeretik, tényleg minden a javukat munkálja. Nem arról van szó, hogy az általuk elkövetett gazságok javukra válnak majd, bár itt Istennek a kegyelmét is érezhetjük, de az emberen esett sérelmek, azok jó féleképpen is feldolgozódhatnak azok életében, akik nem a bosszúra építik fel az életük további részét. Nem azt tűzik ki célul, hogy egyszer én is megtehessem velük azt, amit ők velem tettek. Akik katonák voltak, azok tapasztalhaták, én kimaradtam ebből, hogy az öreg katonák a kopaszokkal szemben mindig azokat a sérelmeket torolták meg, amelyek őket érték. Mert valakinek vissza kell adni. Ha másnak nem, akkor a kutyának vagy a macskának. Valakin le kell vezetnünk a dühünket. De József túljutott ezen, hogy abban leljen kielégülést, hogy bosszút áll. Átugrotta ezeket a fejezeteket. És most nézzük egy pillanatra a testvéreit. Meglepő az a nagyon kemény védés dadszövetség, amiben ők itt az elmúlt évtizedekben élnek. Semmi nem szivárgott ki. Ez bámulattal tölt el engem, senki nem fecsegett egy gyenge pillanatában a feleségének sem. Szörnyű lehetett így élni, így figyelni egymást, hogy vajon nem szólta-e el magát valaki. Tartotta magát ez a történet, hogy József meghalt, és részünkről le van zárva az ügy. A vadállat tépte szét, és ez lett életük ügye. Szörnyű lehetett így élni, ragaszkodtak nyilván ahhoz, hogy mindig mindenhol legyünk együtt. Ne maradjon otthon senki, aki tud a történetről, hanem körbe-körbe nézzük egymást, hogy őrzi-e még a titkot, vagy sem. Lehet, hogy az ő életük, sőt biztos sokkal terhesebb és nehezebb volt, mint Józsefé. Ebben élni, éveken át. Hurcolunk magunkkal egy bűnt, nem tudjuk kiönteni a szívünkből, és nem tudunk igazán semmi új és jó dologgal foglalkozni, mert fogva tart bennünket ez a közös vétek. És életükben először éri őket olyan szörnyű gyanúsítás is, mint amikor József azt mondja, hogy ti kémek vagytok. Elkezdik magyarázni, hogy igaz emberek ők. És nem voltak soha kémek. Bonyolult magyarázkodásba kezdenek, hogy hányan is vannak. És aztán eljön a lelepleződésnek a pillanata, nem irigyeljük őket ezért sem. Szörnyű lehetett, és innen 17 éven át még további nehézségek jöttek, mert egészen Jákob haláláig abban éltek, hogy csak apánk éljen minél tovább. akár addig, mint Matuzsálem is, hogy ne kelljen nekünk egyedül maradnunk Józseffel, mert meg voltak róla győződve, hogy csak az apjukra való tekintettel jó irántuk az ő öccsük. Olyan nehezen tudjuk elhinni azt, hogy van bocsánat a bűnökre. Van bocsánat, és a bocsánat akkor is érvényes, hogyha mi azt nem konfirmáljuk, nem erősítjük meg. Pál apostol arról beszél, hogy a bűn elhatott az egész világra, minden ember vétkezett, senki sem kivételez alul. De Jézus kegyelme sokkal jobban elhatott. Jézus meghalt az egész világ bűneiért, tanítja a keresztény teológia a Biblia alapján. Miért nem lesz mindenki életének igazi értékévé ez az általános, mindenkire kiterjedő kegyelem? Hát csak azért, ha valaki ezt nem erősíti meg a maga számára. Ha a példázat szerint azt mondja, hogy az ő ruhája megfelelő a nagy vacsorán, nem szükséges átöltöznie a kegyelemnek, a kapott, ingyen kapott fehér ruhának a fényességébe. Ha a maga igazságaiba burkolózva próbál élni, ha valami furcsa görcs megakadályozza abban, hogy igent mondjon Istennek erre a kegyelmére, és egyszer egy bűnbánattal, bűnvallással és annak megvallásával, hogy igen, érti és elfogadja Isten kegyelmét, le nem zárja a múltját. Hát ez történt József testvéreinél is, hogy nem zárták le a múltjukat. Szépen elbeszélgettek Józseffel, nagyon illedelmesen viselkedtek, megszelítültek, jól bántak az apjukkal, és nem különben Józseffel, de elmaradt az, hogy ki tudják mondani, hogy bocsáss meg nekünk. Most meghalt Jákob, és újra elő kell venni ezt a témát. Mi lesz velünk holnap? Mi lesz velünk ezután? Itt állunk József előtt kiszolgáltatva, ráadásul most már egy országba, a határok sem választanak el bennünket, megbeszélik egymás között azt, hogy gyűlölni fog minket József, és visszaadja nekünk mindazt a gonoszt, amit rajta elkövettünk. Önmagából kiindulva az igazságtalan és gonosz ember mindenkiben ellenséget lát, és úgy gondolja, hogy az egész világot a bosszú mozgatja. És ha nem tudok elég nagyot ütni, ha nem tudom eléggé sakban tartani a velem szemben állót, akkor vége. Most nem tudjuk elég jó sakban tartani Józsefet, mert ő hatalmon van, gondolták a fivérek. És ezzel a szívükben járulnak oda elé, és mondanak most is egy szép mondatot. Bocsáss meg azoknak vétkét, akik a te atyád Istenét szolgálják. Pár évvel ezelőtt, annak lezárásaként, hogy Magyarország minden olyan vasútállomásán, ahonnan Auschwitzba vonatokat indítottak, bűnbánati istentiszteletet tartottuk az egyház és a Wesley főiskola nevében. Ennek lezárásaként elmentem Izraelbe, amúgy is mentem volna, de vittem egy ezüst poharat, és vele vésettem ezt a mondatot: héberül bocsáss meg azok vétkét, akik a te atyád Istenét szolgálják. És arra gondoltam, hogy egyházunk nevében ezt a poharat átadom az izraeli kormány valamelyik képviselőjének, és az akkori oktatási miniszterrel találkoztam, a nagykövettel együtt mentünk el, összefutottunk a miniszterelnökkel is ott a parlament épületében, aki érdekesnek találta ezt az utat, de hát kicsit meglepett bennünket az oktatási miniszter asszony, aki először nem akart fogadni, aztán na jó, menjünk be, és egy icipici eldugott szobában, miközben ő uzsonnázott, meghallgatott minket. A nagykövet végtelenül fel volt háborodva a dolgon, én átadtam a bögrét, ő aztán adott egy ezüst poharat, aztán adott szintén egy kis ezüst plakettet, hogy elbúcsúztunk egymástól, és aztán megbeszéltem a nagykövettel a dolgot, hogy nem ért bennünket igazán sérelem. Mert egy olyan ügyben jártunk itt közben, amit nem lehet elfelejteni. És igazán nem lehet talán megbocsátani sem. És ezt tudnia kell annak, aki a vétket elkövette, vagy azon az oldalon áll, ahol a vétek megszületett. És mindenképpen meg kell elégednie annyival, amennyit a túloldalon lévő viszonoz, vagy viszonzásképpen ad, és az ő dolga csak az, hogy a maga lépéseit tisztességesen megtegye. Ugye az ezüst pohár az a József pohárára emlékeztetett, ami Benyáminnak a rákjában volt, és ez a mondat pedig, bocsáss meg azok vétkét, akik a te atyád Istenét szolgálják, innen ebből a történetből való volt. Milyen érdekes ez a mondat, mert még csak nem is úgy fogalmaz, hogy bocsáss meg azoknak vétkét, akik a te atyád Istenében hisznek. Vagy akik olyan vallási szokásokkal, ceremóniákkal élik a maguk hitéletét, ahogy te. Bocsáss meg azok vétkét, akik a te atyád Istenét szolgálják. Ahogy azt Isten tőlük elvárja. Ahogy ők azt lelkiismeretük szerint megértik. A fontos ez. Az Úr az, aki feladatokat ad nekünk ezen a világon, neki adunk számot, neki szolgálunk, függetlenül attól, hogy hogyan van rendbe rakva bennünk a dogmatika és egyéb dolgok, amelyek a hívő embereket oly nagyon foglalkoztatják. Bocsáss meg azok vétkét, akik a te atyád Istenét szolgálják. Most már többet látnak, mint amit egyébként itt József is szóba hoz. Ne féljetek, eltartalak én titeket és a ti gyermekeiteket, mert bizony ez is milyen sokszor mozgatja a bűnbánatot, a beismerést, a megalázkodást, a bocsánat kérést. Jó lesz jóba lenni a hatalmassal, és mentegetőzni előtte, mert mi lesz a gyerekeink jövőjével, felveszik-e őket a egyetemre, vagy lesz-e munkahely, és így tovább. Mi nem ebben gondolkodunk csupán, mondják a testvérek, hanem te atyád Istenét szolgáljuk, amit ő mond, azt megtesszük. Komoly változások mentek tehát végbe a fiúkban is, és egy utolsó rövid gondolat még arról, hogy hogyan is gondolkozzunk a szenvedésnek az értelméről. Ti gonosz gondoltatok én ellenem, de az Isten azt jóra gondolta fordítani. Most így a saját életünket gondoljuk végig csendben, magunkban. Igen, Isten az általunk összetört dolgok törmelékeiből is tud jó dolgokat építeni. De a bennünket ért hátrányok, helyrehozhatatlan dolgok is értékké lesznek az ő kezükben. Nem lehet meg nem történté tenni azt, hogy Józsefet eladták a testvérei, hogy ott az adott pillanatban akár meg is akarták ölni. Nem lehet visszahozni azt az állapotot, ami az előtt volt, amikor még épp és töretlen volt a világ körülöttünk és velünk kapcsolatban, azt nem lehet visszahozni. Nem lehet a történethez visszalépve úgy folytatni, ahogy szerettük volna, és ahogy elképzeltük. De Isten azt jóra gondolta fordítani. A földi történetünk erről szól. Itt vagyok, Uram, sok mindenért, és sok minden terhel, amik az én mulasztásaim, azokért szeretnék bocsánatot kérni. Szeretném kimondani, bocsásd meg azoknak vétkét, akik a te atyád Istenét szolgálják. Szeretnék innentől kezdve Istennek tetsző módon élni, ami nem vallásosságot jelent, hanem az ő szolgálatát ebben a működő világban, mert eddig önző módon gondolkodta. És most szeretnék nyitni egy másik irányba, és legvégül pedig, amit emberek rosszra gondoltak, Isten azt jóra fordítja. Nem arról van szó, hogy József megússza ezt a tragédiát. Nem arról van szó, hogy túléli a börtönéveket, és utána van még hátra elég idő ahhoz, hogy családot alapítson, és a saját szűk személyes ambícióit megvalósítsa. Hanem arról van szó, hogy Isten felemeli őt arra, nem csak, hogy a saját családjának segítsen, hanem, hogy népeknek. Népeknek jelentsen áldást, mindenki számára áldást jelentsen. Mit akarsz tenni a sérelmeiddel, amiket okoztál, és amelyeket okoztak neked? El akarod-e használni arra a hátralévő időt, hogy ezt morzsolgatod, és akinek lehet el is mondod, hogy milyen sérelmek értek? Vagy akarsz valami újat kezdeni, ezzel a felismeréssel, hogy Isten azt jóra gondolta fordítani. Számíthat-e rád, hogy végre őt szolgálod ebben a világban, és ez alatt a rövidke idő alatt, ami mégis annyi lehetőséget tartogat. Bízhat-e rád többet, mint a saját személyes sérelmed feldolgozását, kultúrát feldolgozását. Tehet-e népek számára áldássá. Adja Isten, hogy ez így legyen. Amen. Azt gondolom, hogy most folytassuk Isten tiszteletünket a keresztelővel, jó? És aztán utána az úrvacsorai közösséggel, akkor arra kérjük Botondot, hogy akár ébren, akár alva fáradjon ide az édesapja karjain, és anyukáját és a kereszt mamát is kérjük, hogy jöjjenek ide előre.